Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlök.
Kemény Dénes hétfőn délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, ezt a beszélgetést tehát felvételről hallják. Véget ért a budapesti vizes világbajnokság, a Margit-szigeten a vízilabda torna a hölgyeknél pénteken, a férfiaknál szombaton lezárult. Hogyha csak a vízilabdára gondolunk, mindent mérlegre téve, hová tenni ezt a VB-t az elmúlt két évtized különféle világeseményeinek sorában? Színvonalában, rendezésében?
Nyilván nem tudom, az eredmény szemszögében nyilván nem tudom a legelső helyre tenni, mert volt olyan világbajnokság, például 2005-ös, ahol a lányok aranyat nyertek, a férfi csapat pedig ezüstöt, de azt gondolom, hogy napról napra érzékeltem a szervezés oldaláról a nemzetközi és magyarországi döntéshozók, nyilván itt az emberes van, politikusokra gondol, de nem csak politikusokra, hanem gazdasági élet szereplő, napról napra azt lehetett érezni, hogy aki nem gondolták volna, azok is rácsodálkoztak, hogy a Margit szigeten mi zajlik. A legelső meccsnap az lánynap volt, a japánokkal játszottunk este, az, hogy tele volt az uszoda, oké, de hogy délelőtt a Kanada olaszon is tele volt, azt senki nem várta. Tehát mondom, a fina vezetők is rácsodálkoztak el, az egészen a magyarországi gazdasági politikai életvezetői is. Néhány nappal később a magyar olasz az olyan szintű teltház előtt ment, férfi meccsre gondolok, vagy utána, vagy előző nap a magyar-holland lánymeccs olyan szintű teltház előtt, amivel nem lett nagyobb teltház az elődöntőnél, vagy a döntőnél sem.
Milyen visszajelzések jutottak még el ilyen-olyan forrásokból önhöz, a sportvezetőkön, politikai-gazdasági vezetőkön túl?
Hát barátaimra tudok gondolni. Például Tom Hold, aki nagyon sokáig a legjobb ausztrál vízilabdás volt, aztán utána a szövetségkapitány sokáig, aztán a szövetség alelnök az ausztrál vízilabdában egy nimbus. Ő azt mondta nekem a második nap után, hogy ez a valaha volt legjobb világbajnokság. Most az érdekesség csak az, hogy ő volt a főszervezője kettő darab nyugat-ausztrália, az Perthi világbajnokságnak, mert ő Perthi, és ezt mondta ennek a szemszögéből, abból én a másodikon ugye már aktívan vettem részt.
És azt mondta a múltkor itt az arénában, hogy az volt az egyik legjobb VB eddig.
Az egy fantasztikus VB volt, igen. Az is. De Melbourne is nagyon jó volt. Tehát ugye összességében az ausztráliai események mind nagyon jók voltak, nagyon sok magyar van azon a részen, akik oda kerültek és ott élnek. Tehát a mi szemszögünkből kifejezetten. De jó VB-nek mondhatom például a Shanghai-t is, a fontos meccseken mindig sok néző volt. Nagyon jó szervezet volt, a kínaiak nagyon jó szervezik. Az, hogy amit most itt a záró ünnepségen mondott a Julio Marione, az engem egy kicsit meglepett, mert ez kicsit olyan, mint az edző azt mondja egy meccs után, hogy nagyon jól játszott a Kovács, vagy a Kis. És ez nem szokások az edzőknek, mert hogyha egy játékost kiemelnek, akkor azzal közvetve, de picit kritizálják az összes többit, akit nem emeltek ki. Ő azt mondta, hogy ez volt a legjobb, akkor ez most visszamenőleg lehet egy kritika, vagy az elismerés kisebb foka az elmúlt világbajnokságok szervezőinek, akiknek még ugye az emlékképük az még friss, és nagyon büszkék arra, amit ők csináltak. Úgyhogy ez egy bátor kijelentés volt, lehet, hogy nem tervez hosszú időre már a Julio Marion.
Ahhoz képest most választották meg ismét 4 évre a FINA elnökének.
Igen, de az nem jelenti ezt, hogy hosszú időre tervez, nem véletlenül jelölték ki, hogy ki az első helyettes elnök helyettes, azaz a Hussein Al-Muszalám, hallani, hogy nem fogja minden 4 évet kitölteni végig a Julio, hanem majd a Kuwaiti fog a helyére lépni.
Ciklus közben?
Előfordulhat, igen, hát most nem csak a kora miatt, mert 81-82 éves a Julio, hanem azért is, mert tulajdonképpen emiatt változtatták meg az alapszabályát a FINA-nak, hogy egyfelől, hogy lehessen 3 ciklus, mert eddig úgy volt, hogy csak 2 lehet, és másik oldalról pedig azért, mert ezzel tulajdonképpen csinálják egy olyan erőlistát az alelnökök között, hogy pontosan tudni, hogyha bármi történik egy 4 éves cikluson belül, akkor akkor ki lesz az elnök ideiglenesen, és nyilván, ha valaki egy évig, két évig vagy három évig már elnök, akkor nagyobb eséllyel tudják majd újra megválasztani.
Összességében egyébként önnek milyen sportdiplomáciai és egyéb feladatai voltak a vizes világbajnokság ideje alatt?
Hát, amit látni lehetett, a magyar-olasz férfi meccs az megadta az alaphangot, mert az megerősített minket a sportdiplomáciai mozgástérben, mert azért itt Budapesten kicsit túllőtt a célon az izraeli bíró, ezt én lájtosan, egyik-másik játékos kicsit hangosabban jelezte, de nem kellett, mert ezzel tisztában volt a FINA vízilabda szakmai bizottsága, akik végül is apáskodnak a bíró küldés fölött, meg a játékvezetők értékelése mentén is. Én akkor mindig néztem, hogy kinek milyen mérkőzése jön. Tehát a lányoknál milyen meccs jön, fiúknál milyen meccs jön. És a fiúk szerencsére azzal, hogy az ausztrálok tisztességesen játszva a magyar-olasz X ellenére végül is hozták azt a gólkülönbséget, ami nekünk csoportelsőséghez elég volt, és két verhető ellenfél volt, ott nem szakadtam meg a játékvezető küldésben, mert ráadásul tudtam, hogy a magyar-olasz bíráskodás után nyilván ügyelni fognak, hogy minimum semleges legyen a bíráskodás a következő férfi meccseken. És miután jobbak voltunk az ellenfélnél, én biztos voltam benne, hogy semleges bíráskodással itt Budapesten baj nem lehet. Többet törődtem a lányok bíró küldésével. De hát sajnos elődöntő, döntő szintű ellenfelekkel, de az 5-8 között kellett a győzelmeket hozzák a lányok, tehát ahogy mondják a méregporrat, azt teljesen ki kellett igyák, nem volt elég a negyed döntő lezártát követően megérezni azt a keserűséget, ami azzal a mérkőzéssel járt, és mi nyilván csak maguk kereshették a hibát. Azt gondolom, hogy most már rátértünk egy picit a szakmai elemzésre, nagyon nehéz dolguk volt az ötödikeért megszerezni, ehhez képest ötödikek lettek csak, mert nyilván nem erre készült.
Egyetlen egy meccset vesztett el a női válogatott, hogyha már belekezdtünk az elemzésbe. Mire lett volna képes ez a csapat reálisan a látottak alapján, hogyha egy kicsit több szerencsével is pontosabban játszik Kanada ellen?
Nem tudom megítélni. Az biztos, hogyha azt a négy nehéz meccset nézzük, amit játszottak a hatból, a holland, Kanada, az olasz és a görög, akkor ebből a három erősebbet verték meg, és attól kapta ki, aki a tudás alapján a másik háromnál gyengébb. Most, hogyha ez a mérkőzés meg lett volna, akkor nyilván nem játszunk sem a görögökkel, sem az olaszokkal, viszont az elődöntő szintén ugye USA-mentesség volt, az verhető volt, és nem lett volna erősebb az ellenfél, mint az 5-8 között a másik kettő, tehát azt gondolom, hogy az érem benne volt a csapatban, és én ezt is mondtam itt régebben, meg máshol is, hogy én azt látom, hogy a fiúknál a szerbek a kiemelkedőek, a lányoknál az amerikaiak, ők az aranyesélyesek, a dobogóra pedig van 6-7 csapat mindkét nemnél, tehát köztük vagyunk mi is, tehát miért ne várhatnék két érmet, vártam, és a két érmet a fele összejött.
A férfi csapat ezüstérmes lett, azután, hogy ahogy ön is említette, az olaszok előtt sikerült megnyerni a csoportot, mennyit számított az a csoportgyőzelem a könnyebb ág a döntőig való menetelésben?
Biztos, hogy számított. És azt gondolom, hogy a döntőben ugye itt kétféle útvonal van. Az egyik, hogy nagyon nehéz meccseken hozzászokik egy csapat ahhoz, hogy egy gólos meccseket játszik, hogy egy gólos meccseket kell megnyerni, utolsó negyed közepéig nyitott a kérdés, stb. És ezért előnyben van a döntőben egy olyan csapattal szemben, aki viszont viszonylag sima győzelmekkel két-két és fél negyed jó játékot követően már biztosan, uram, bocsánat, még az erőkkel spórolva fejezi be a mérkőzéseit, és először kerül ilyen kiki helyzetbe. Ez most a magyar csapatra volt érvényes, hogy melyik a jobb. Van példa erre is, van példa arra is. Általában az szokott a jobb lenni, amikor valaki több kiérezett meccsből érkezik. Ott az a veszély, hogy ott elfogyhatnak a szellemi energiák, annyiszor kell megújulni, és az hiányozhat a legvégén. Volt olyan VB többször is, hogy a könnyebb ágon azt az egy meccset nagyon komolyan vevő csapat tudott végül nyerni. Úgyhogy szerintem, ha más nem, arra mindenképpen jó volt, hogy könnyebb volt az águnk, hogy a negyeddöntőnél meg az elődöntőnél is kifejezetten erős esélyesként szálltunk a vízbe, és így biztosítottuk magunknak legalább az ezüstöt. És azt, hogy az ezüstből nem lett arany, gondolom, akkor most ezzel kapcsolatban még lesznek kérdések.
Megérdemelt volt a horvát aranyérem?
Hát mindenképpen megverték az olaszokat, utána megverték a szerbeket, a végén megvertek minket is. Ellenünk a mérkőzésen azt nem lehet mondani, nem lett volna megérdemelt, most itt beszélgetünk egy-két szerencsés szituációról, de hát hogyha ők kikaptak volna, akkor nyilván ők is találtak volna a meccsen egy-két olyan szituációt, ami nekünk lett volna szerencsés, vagy volt szerencsés. Úgyhogy azt, amit én leginkább érzékeltem, ezt valahol már ki is csúszott a számom, nem tudom, nem akarom magam ismételni, mert nem tartom elegánsnak, de szerintem kevesebb párbajt nyertünk meg a vízben, mint amennyit elveszítettünk. És hiába csapatjáték, a legvégén a legfontosabb játékosok összehasonlító teljesítménye hozza a végeredményt. És a párbajt azt lehet úgy is venni, hogy a két kapus egymással szemben, vagy a kapus a lövőkkel szemben, vagy a center az állóbekkel szemben, vagy a két center egymáshoz képest hogy játszik. Például a centerben szerintem a két center páros közel X-re lehozta a meccset. A két kapus is. Egy-két külsőkörös játék esetében éreztem azt, hogy többet tudtak, vagy biztosabban tudtak játszani a horvátok, és ezért lett végül is megérdemelt az aranyuk. Ugyanakkor azt mondom, hogy ezért szégyenkeznünk nem kell, mert az előző két évben volt hatodik helyünk, volt két ötödik helyünk, mégpedig nagyon fontos világeseményeken, most pedig azért döntőt játszottunk, hogy szerintem annak kell örülni, amit elértünk, és arra kell büszkének lenni, amit elértünk.
Milyen gondolatok voltak a fejében az első negyedben, amikor a magyar csapat egymás után kapta a gólokat? Az látszott, hogy nem figyeltek eléggé a játékosok, ezt Mersz Tamás is elismerte, és Szuknó bizony többször is meglepte. Nem csak a gólokkal az együttest.
Hát olyan nincs, hogy nem figyelnek. Hát a VB döntő 7500-8000, de állítólag még annál is több volt, mert az utolsó nap ilyen addig fel nem használt lehetőséget biztosítottak szurkolóknak, hogy belül lehessenek a szodába ülőhely nélkül is. Én azt gondolom, hogy figyeltek. Legfeljebb a koncentráló képességük az érzelmek hatására nem volt 100%-os, és egyszer-egyszer egy-két tized másodpercet később reagáltak le helyzeteket. Az, hogy 4 gólt kaptunk, az nem kevés. Az, hogy nem lőttünk egyet, az nagyobb baj volt. Mert azt gondolom, hogy ha belőjük azt a 2 gólt, amire bőven megvolt az esélyünk az első negyedben, akkor nem 4-0, hanem mondjuk 3-2 oda, és akkor világon semmi nem történt. De még akár lehetett volna 2-2 is. Tehát egyik hozza a másikat. Én nekem sokkal jobban hiányzott a támadásban az eredménytelenség. Nem akartam más kifejezést használni, mind az, hogy most kaptunk 4 gólt, mert a 4 gól, mondom, az abból is jött, hogy ha a csapat elől bizonytalan, akkor hátul miért lenne magabiztos.
Utána azonban a magyar csapat bő másfél negyed alatt ki tudott egyenlíteni. 4-4-nél mennyire volt a levegőben az ön emlékei véleménye szerint, hogy akár a fordítás is sikerülhet? Ilyenkor azért sokan mondják, hogy általában elhasználja a csapat az energiai nagy részét, felőrli magát azzal, hogy egyáltalán ideig eljusson.
Hát én baráti körben néztem a mérkőzést, mert Kovács Pista, Biros Peti, Gergely Pista, Molnár Tamás ültek a közvetlen közelemben, és akkor odasúgtam nekik, hogy most 2 percet ki kell bírjon kapott gól nélkül.
És akkor kicsit stabilizálódjon.
Stabilizálódjon. 34-4 zárjuk, vagy uram, bocsánat, a 2,5 percben, ami hátra volt, vagy 3-ban lövünk is egyet, akkor minden más lesz volna. Na most ahhoz képest, ami az én vágyam volt, hogy 2 percet kibírjunk kapott gól nélkül, 1 perc alatt kaptunk 2-t. És egy kicsit, mint hogyha valahogy fölmászol egy toronyház tetejére, és akkor a filmekben szokott lenni, hogy fönt úgy rálépnek az ujjaidra, amivel kapaszkodsz. Kicsit úgy éreztem, mint hogyha na jó van, akkor nagy hőstett volt, hogy idáig jöttetek, de el ne felejtsétek, hogy a ti helyetek egy emelettel lejjebb van, mint hogyha ezt akarta volna a horvát csapat 2 egyébként tényleg szerencsés góllal jelezni. Szerencsébe benne volt nyilván a saját hibánk is, meg benne volt a bal szerencse is, de nem tudjuk, hogyha nem változtat irányt a blokkon, nem megy be esetleg. Ugyanúgy az tény, hogy ez így nem unortodox gólokat kaptunk, de még mindig nem volt semmi vesző, mindig volt hátra egy negyed, és azért én, ha Zágrába vezetek 6-4-re az utolsó negyed előtt, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt a meccset megnyerem, mert 8 perc alatt a két gólos hátrányt egy otthon játszó, és egyébként fantasztikus tudású csapat, jelen esetben itt most a magyar csapat volt, amelyikre gondolom, hogy a horvátok nem úgy gondoltak, hogy egy risztrosz csapat, nem voltak ők szerintem biztosak az utolsó negyed előtti szünetben, hogy ez meg lesz, nem volt olyan nagyon masszív az a két gól, de lelkileg az nyilván sokat számított, ahogy az előbb próbáltam itt illusztrálni, hogy nagy nehezen fölmásztunk oda, ahova kellett, és akkor rögtön visszadimenzionáltak minket egy perc alatt.
Mekkora a jelentősége annak, hogy azért jócskán lépett előre helyezésben a magyar csapat, és hogy Mersz Tamás szövetségi kapitány több új játékost is be tudott építeni erre a tornára már?
Hát az előrelépés az eredményben nagyon látszik, a játékban is látszott, de a játékban kell stabilizálni. Tehát nyilván sok módon lehet az ellenfelet legyőzni, a legjobb, hogyha jó játékkal, mert az ugye az magától érthetően hozza az eredményt, de nyertünk sokszor, úgyhogy annyira akartunk nyerni, hogy nem jó játszva is nyertünk. Most ezen a VB-n nagyon sokszor játszott a csapat nagyon jól, kifejezetten erős csapatok ellen, akár most vehetjük az olasz X-et, akár vehetjük a horvát kétgólos vereséget, szintén megmutattuk, hogy mit tudunk, de ott már hullámzott a csapat mindkét mérkőzésen. Azt gondoltam az előbb, amikor nem tudom, hogy fejeztem ki magam, hogy ezeket a fajta hullámzásokat az erős csapatok ellen kell majd most a következő 12 hónapban, egy évben a következő világversenyen stabilizálni, hogy erős csapat ellen is folyamatosan jól játszunk, és ne legyenek egy erős csapat ellen a 32 percen belül hullámvölgyeink.
Ott tart a két válogatott, a férfi és a női együttes, ahol reálisan tarthat a Tokió felé vezető úton? Ez látszik már?
Hát a férfi csapat Rióhoz képest előrelépett, mert az eredményjelző tábla az ezt mutatja. A lánycsapat látszólag nem lépett vissza, de annyiban azt gondolom, a lánycsapat is legalábbis stabilizálta a riói jó szereplését, hogy az a jó szereplés az egy nagyon keserű pirulával végződött, egy másodperces és majd később elvesztett 5 méteres lövéssel veszítettek el érmet. Na most azért ez egy kézzelfogható dolog, azt haza lehet vinni, be lehet tenni a vitrínbe, a negyedik helyén nem lehet semmit betenni a vitrínbe, esetleg az aláírt trikót, vagy zászlót, vagy labdát, és mégis egy olimpiai elődöntős csapatról beszélünk. Most ehhez képest a lányok, noha 5. lettek, azt mondom, hogy van az a kapaszkodó, egyrészt beépült két nagyon tehetséges, nagyon vagány fiatal, aki ilyen körülmények között is bátran hozta azt, amit tud. Másrészt, amit az előbb már elmondtam, 3 nagyszerű csapatot legyőztünk. És ebből kell meríteni, tehát a lányok szerintem nem léptek vissza, a fejük előre léptek, én mindenképpen pozitívnak nevezném, és a legesleg pozitívabbnak pedig azt nevezném, amivel kezdtük, hogy országvilág látta, hogy Magyarországnak, a magyar sportszeretőknek, de a magyar népnek mit jelent a vízilabda. Tehát ha 20 000-es mobil lelátót építettek volna, akkor is lett volna, aki 250 000-ért veszi a meccsnapon a jegyet a fekete piacon, amit ugye lehetett olvasni, vagy az e-mailen, vagy nem tudom hol volt, 450-es ajánlat, és azt nem tudom, hogy elkelte, de 250-ért vettek jegyet, erről tudok 2 darabot.
A szakmai stábok folytatják a munkájukat? Ez mikor dőlhet el?
Hát én nem hiszem, hogy itt bármi hirtelen változtatásra lenne szükség, mert megy mindkét szövetségi kapitány az univerziádéra a főiskolai válogatottakkal. Majd amikor onnan visszajönnek, akkor majd tartunk egy olyan elnökségét, ahol beszámolnak, és kiderül, hogy kivel mi az elnökség terve.
Ez szeptember elején lesz?
Hát várhatóan mi már szeretjük ezeket a dolgokat lezárni, ők augusztus végén megjönnek, valószínűleg szeptember első vagy második hetében lesz ez a kérdés. Az Attilának lejárt a szerződése, mert így kötöttük a szerződést azt követően, hogy Belgrádban tavaly Európa-bajnoki aranyat nyert a csapat, és ezzel kvalifikálta magát az olimpiára. Az Attila következő sorsára az elnökség fog dönteni. Én, ami hozzám elszűrődött, az elnökség tagjai egyébként nem elégedetlenek az Attila munkájával, látva a globális munkát. De nyilván azért nem csak a győzelemnél van felelősség egy edzőnek, hanem a vereségnél is, nem csak a vereségnél, hanem annál a vereségnél is, amikor hazai közönség előtt a csapat teljesen lebénul, és egy gyengébb ellenféltől kikap, úgy, hogy a legfontosabb játékosok is nagyon halvány teljesítményt nyújtanak. Ilyenkor nagyon könnyű mutogatni, az Attila biztos, hogy nem ezt fogja tenni. Majd kiderül.
Mert Tamás szerződése ugye folytatódik.
Hát Mersz Tamás szerződés is fölbonthatja az elnökség bármikor, csak más anyagi feltételekkel bonthatja föl akkor, hogyha elődöntött játszott a csapata, mint hogyha nem. Na most memóriám nem csal, akkor most ez a tény fönnállt, az elnökség nagyon sok pénze van, és szeretne valaki mást, fölbonthatja a Tamás, de nyilván ez most egy ilyen teoretikus megállapítás, szerintem senkinek nem jut az eszébe, bár már bármit láttam én olimpiai aranyérem után a Laki Karcsi bácsit fölállítatni a kispadról Tókiót követően, vízilabda az vízilabda, Magyarország pedig Magyarország, de azt gondolom, hogy a Tomi az bátran készülhet a következő célokra.
Beszéljünk a sportdiplomáciai kérdésekről még. Említette, hogy a játékvezetéssel kapcsolatban voltak teendői, de azért nyilván elég sok FINA vezetővel, illetve sportszövetségi vezetővel is tárgyalt az elmúlt időszakban. Melyek voltak a legfontosabb eredményei, hozadéka ennek a mostani vízes világbajnokságnak a háttértárgyalások szempontjából?
Nyilván azok is nagyon fontosak, a sportdiplomácia az hosszú távon lényeges, de hozzáteszem, hogy minden sportdiplomáciai sikerünket, ami az elmúlt két hétben itt a javunkra megszületett, feláldoznám visszamenőleg, hogy feláldoztam volna, hogyha mondjuk én vezethettem volna azt a magyar Kanadát, vagy akár a fiúknál a döntőt, mert én sokkal szemérmetlenebbül fújtam volna mindezek a játékvezetők. Tehát azt gondolom, hogy azért ettől függetlenül az én feladatom elsősorban az volt, hogy a csapatokat ne érje a partról kár. Vagy ha lehet egy pici hátszél, ha már itthon játszunk, az legyen. Ez egyébként nagyjából megvolt, de én mondom, én tudtam volna pofátlanabb is lenni, de nyilvánvaló ez most csak egy ilyen...
Ez a vicc kategória.
Ez most így van, ez most megjegyzés, ha bár senki nem tudja, de én vizsgázott játékvezető vagyok.
És mikor vezet meccset tervei szerint?
Edzéseken szoktam, és 80-as évek közepéig sok mérkőzésen is bíráskodtam, de akkor még aktív felnőtt férfi játékosként, a férfi csapatban játszóként lány bajnoki döntőt vezettem, meg ifi, meg OB2-es fontos meccseket, de nyilván az OB1-ben nem bíráskodtam. A sportdiplomáciai sikereink azok a következő 4 évben tudnak majd kamatozni, amikor most azzal, hogy a Molnár Tamás is közel került a tűzhöz, nem csak az én vállamon lesznek olyan intéznivalók, hogy ne csak Budapesten legyünk érinthetetlenek, vagy egy nem annyira fontos magyar-olasz meccsen érintettek, az összes többi meccsen meg esetleg az ellenfél edzői panaszkodjanak.
Ez a cél?
Hát a vízilabda szubjektív. Én azt gondolom, hogyha semleges pályán, tehát mondjuk a Barcelona Európa-bajnokságon is olyan játékvezetés lesz, ami itt volt, akkor azt azonnal aláírom, mert vagy semlegesek voltak a játékvezetők, vagy volt egy-két ítélet, ami szubjektív volt, és inkább kedvező volt nekünk, mondom azt az egy meccset kivéve. Én azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk tartani a következő 3 évben, akkor a Molnár Tamás és meg én is megtettük a dolgunkat.
Milyen egyéb feladatuk lesz még a FINA bizottságokon belül?
Hát az enyém az sokrétűbb, mint a Tamásé.
Hiszen alelnök is az edzői bizottságban.
Igen, ráadásul kinővítették, tehát most nem 16-os bizottság, vagy 12-es, nem tudom, mekkora volt a létszám. Bizottságon belül vagyok, azt hiszem 12 fős volt, hanem egy dupla létszámú bizottságnak vagyok az alelnöke. Itt az utolsó leheleteket, vagy utolsó simításokat csináljuk, és elindul egy olyan képzési folyamata a jó edzőképzésen nem rendelkező országoknak, hogy Tokióra elvárható legyen, hogy vagy az egyes, vagy a kettes, vagy az A, vagy a B, nem tudom most mi meg az elnevezés, igazolványal, FINA igazolványal rendelkező edzők ülhetnek csak le a padra. Na most ez ugye visszaköszön azzal, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség is az edzőktől szeptemberétől ezt elvárja. Amikor ezt az elnökség így eldöntött, én a következő alkalommal még 2 évvel ezelőtt a FINA edzőbizottságon elmentem, hogy mi nálunk milyen eredményt értünk el, és mindenkinek tanulnia kell, különben nem edzősködhet, és ezt elfogadta az edzőbizottság akkor, noha én még csak egy egyszerű tag voltam, ezt a javaslatomat, és kidolgozásra került, lesznek olyan országok, például a magyar, ahol akár az úszó, akár a vízilabda vagy más szakág edzőinek a magyarországi képzettségét elfogadják, és nem foglalkoznak vele. 20-valány országot állapítottak meg, ahonnan el fogják fogadni a szövetség igazolványát, edzői licenszét, és automatikusan az FINA licenszel is jár. Az összes további országnál, most például a VB döntött megelőzően 3 órával erről tárgyaltam, most kell csináljak egy 12 hetes e-learning, tehát internetes oktatási tartalmat vízilabdára fejlődő országok részére, ahol, hogyha ezt valaki abszolválja, akkor utána nyilván 10-15 ország aspiránsainak egyszer össze fogunk szervezni 10 napos képzést ott a helyszínen, tehát egy országban, a 15-20 országból, és megadjuk a lehetőséget arra, hogy Tokióra mindenkinek meg lehessen ez. Ez például egy konkrét eset, és akkor ugye visszajutunk századszor ahhoz, hogy szeretjük egy műtét előtt, hogy a sebész műt, nem pedig a hentes vagy a fodrász. Tehát, hogy olyan végzettsége legyen, nem most nem csak Magyarországon egy vízilabdaedzőnek, hanem a FINA eseményeken minden, akinek a neve mellé odaírják, hogy coach, annak legyen erről valamilyen tanulmánya, amit elvégzett sikeresen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kemény Dénessel.